Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt Böjti sorozatunk mára jutó szakasza adja, megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 17. fejezetében, a 29-től a 31. versig a következőképpen. Mivel tehát Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészi alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az istenség. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött, egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Álapostól beszédének a lépéseit halljuk ebben a sorozatban, és ez a mai szakasz azzal a figyelemre méltó megállapítással kezdődik, hogy egyet ért bizonyos szempontból azzal, amit a pogányok is tanítottak, hogy hát az egyes népek a saját isteneik gyermekei, mint egy akár leszármazás értelmében gondolnak erre a különböző népek és különböző vallások, akár hát valamiféle tőlük származás teremtés módján, ahogy ezt a zsidóság is mondja. A lényeg az, hogy hát egyfajta egyetemességre utal Pál apostol, de ugyanakkor egyfajta javítást is végez ezeken a felfogásokon, hiszen hát ő most nem azt mondja, hogy minden népnek megvan a maga istene, minden nép maga istenétől származik valami módon, hanem azt mondja, az egész emberiség egyetlen egy istentől származik. Hát igaz, hogy őt nem ismeritek, ugye így kezdődött a beszéde, hogy hát ezt az ismeretlen istent hirdetem nektek, de ő valamennyi népnek az ura. És egy egységből származik ezért az emberiség, és hát rímel is egy kicsit a két héttel ezelőtti, de ugye a Prokriszt miatt tulajdonképpen előző alkalmunk, ahol meg arról beszélt, hogy egy vérből teremtette Isten, vagy ahogy a Dzsungel könyvében ugye olvassuk, egy vérből valók vagyunk, hát ha ez ott az állatokra vonatkozik is, most egy kicsit az apostol értelmezése alapján úgy vagyunk egy vérből valók tehát, hogy egy teremtőnk van, és ez tulajdonképpen megnevezés nélkül, de visszautal Ádámra, az Ádámtól eredésre, és nagyon érdekes, hogy ez egy arcúcsapás is a görögök számára, hiszen ők úgy gondolták, hogy hát ők valamiféle felsőbbrendű emberek, hiszen tőlük származik a kultúra, nem csak most történelem értelmében az az európai kultúra, amelyben mi is élünk, hanem az akkori világi. Hiszen akkor az úgynevezett hellenizmus, a görög műveltség volt a világ műveltség, ha úgy tetszik, ez terjedt el az apostol idején, bár már eddigre azért hanyatlóban volt, hiszen a római birodalom átrendezte ezt is egy kicsit, de azért mégiscsak a kultúra igazi képviselői a görögök voltak. A tudomány akkori induló, bölcsőszerű, a maihoz képest persze még egészen másfajta, de mégiscsak induló tudomány, az is a görögöktől származik, hát ők érdemesek arra, hogy őket kiemelten kezeljük. Most Pál apostol meg azt mondja, nem, ti ugyanolyan emberek vagytok, mint bárki más, ugyanúgy Isten teremtményei. És ez az Isten, hogyha egy ilyen nemzetséget alkotunk, akkor az ura is az egész emberiségnek. Tehát ha ő a teremtő, akkor ő az, aki rendelkezik az emberekkel, a különféle népekkel, ezért is olvastuk az előző szakasznál ilyen formában, és hogy ő jelölte ki idejüket és helyüket. Hát ha úgy tetszik, a földrajzi térképen is ő helyezte el a népeket, kinek milyen országot juttatva, és a történelem színpadán is ő helyezte el a népeket, hiszen nagyon jól tudjuk, jöttek népek, mentek népek, jöttek uralmak, mentek uralmak, és hát gyakorlatilag mindig minden mozgásban van. Ez nem csak ma van így, csak ma talán fölgyorsultan tapasztaljuk meg, hogy egy emberöltőn belül is nagyon sok változás történik, de azért valahol az ókori ember is érezte, hogy hát a régi birodalmak, a régi hatalmak, azok letűntek, és most jönnek újak, ezt érezték, tehát a görögök is, hogy az ő fényük azért már inkább csak a múlt volt eddigre, hiszen most már a római sasok világítottak, ha úgy tetszik, ugye ez volt a jelvénye a római birodalomnak, és vitték a hadsereggel ezeket a jelvényeiket, tehát ilyen értelemben egy kicsit hanyatlóban vannak már a görögök, de mégis hozzájuk, tehát igazodva a legősibb zsidó hitvallás fogalmazza meg az apostol, csak most tudja, hogy nem a zsinagógában van. Hát most nem úgy kezdi, hogy Sömá Izrael, hogy halld Izrael az Úr, az egyedüli Isten, és nincsen rajta sik kívül senki más, hanem ő most úgy fogalmazza meg, hogy egy nemzetség vagyunk. Egyetlen egy Istentől származunk, hát most nem a mitológiák leszármazásért, és végében testileg származunk Istentől, hanem a teremtő hatalma révén, az ő teremtése révén származunk. Tehát Isten minden népnek ura. Ezért jelölhette ki ő az országukat is, a történelmüket is meghatározhatta. És így kapcsolódunk egy kicsit még vissza a múltkori témához, tehát, és hát ennek kapcsán elgondolkodhatunk valóban, hogy hát Isten rendelte el az országokat örökségül Izraelnek is, így adta, de nem csak nekik, hanem más népeknek is. Még itt Európában, itt a Kárpát-medencében is igaz ez, de most egyelőre maradjunk a bibliai vidékeken. Az országok örökségül adásához még alátámasztásként, vagy ha úgy tetszik, szemléltetésként a pusztai vándorlás végére is gondolhatunk, hogy Isten már Mózesnek elmondja, hogy hogy lesz, mint lesz, aztán Józsué, aki ezt megvalósítja, és ekkor az Úr megtiltja a három országnak, három népnek az elfoglalását, még azt is, hogy harcba bocsátkozzanak vele. Nem tudom, tudjuk-e, hogy melyik ez a három, és hogy miért nem szabad velük hadakozni. Hát ha nem jövünk rá rögtön, persze most nem az a dolgunk, hogy elgondolkodjunk percekig, tehát ez a három ország, Moab, Ammon és Edom, ebből már lehet, hogy egy kicsit jobban tudjuk a miértet, bár pusztán a három névből nem olyan könnyű megmondani, szükséges hozzá az eredetüket is ismerni. És talán Edom segíthet a leginkább, aki, ha emlékszünk, egy másik megnevezés, Ézsamra. Moab és Ammon az már nehezebb, de ehhez képest két generációt kell visszamennünk, és egy másik ágon egyet lemennünk. Ha eljutunk Ézsau és Jákob nagyapjához, Ábrahámhoz, akkor az unoka öcse volt Lót, és fölidézhetjük, hogy a lányai miként itatták le őt, miután Sodomából kimenekültek, és aztán hogyan születtek meg a gyermekeik. A nagyobbik lány fia Moab volt, ez a nép ősatja, a kisebbiké Benami, és ez az Ammóni népnek az ősatja. Hát így már láthatjuk, hogy rokon népekről van szó, testvérekről van szó, hát ezért is mondja, hogy ne támadjátok meg Moábot, és ne kezdjetek harcot ellenük, mert nem ad neked birtokot az ő földjéből, hiszen Árt, ez most egy terület, Lót fiainak a birtokába adtam. És ugyanígy mondja el, hogy hát az Ammóniaknak a területéből se ad, azt is Lót fiainak a birtokába adtam, és elmondja, hogy hogyan űzték ki ők az ottani őslakosokat. Azt mondja, olyan nagy, számos és szálas nép volt ez, mint az anákok, de az Úr kipusztította őket az Ammóniak elől. És ezek elfoglalták a birtokukat, és a helyükbe telepedtek. És ugyanígy Ézsau leszármazottainál. Tehát szinte ugyanazokat a szavakat hallhatjuk, ami Izraelnek is szól, csak ők egy másik csoportnak, ugye hét népet sorol föl a Biblia, azoknak a területét kapja meg örökségül. De aztán éppen ezért, amit itt az apostol mond, kiderül, hogy minden népnek bizonyos értelemben így szól egyért, akár még a magyar honfoglalásra, de más népek honfoglalására is gondolhatunk, hogy ezek is valami módon Istentől kijelölten zajlanak. Isten jelölte ki a népek területi elhelyezkedését és a népek sorsát, történelmét is. Hát ezért buzdítja egyrészt a saját népét is akkoriban Mózes idején és Józsué idején arra, hogy foglald el az örökségedet. És pontosan ugyanezért tiltja meg, hogy a másikat azt ne foglald el, mert azt nem adtam neked. Minden népnek tehát olyan országa van, amilyet Isten kijelölt, mondhatjuk így. És talán fölidéződik bennünk Széchenyi híres mondata, amit ráadásul sok irányból az elmúlt 10 évben gyakran idéztek, miszerint minden népnek olyan kormánya van, amilyet megérdemel. Hát tetszetős ez a mondat, de azt is hozzáteszem, hogy ez félig igaz, vagy valamiféle módon egy kicsit módosításra szorul, és sokkal inkább megállna talán úgy, ha azt mondanak, hogy hát minden népnek olyan kormánya van, amilyet Istentől kapva megérdemel, hiszen nincsen hatalom, csak Istentől, ezt Isten igéjéből nagyon világosan tudnunk kell, és ilyen értelemben nem lehet csak az emberekre tekintettel nézni egy birodalmat, egy hatalmat, és hát nagyon jól tudjuk, ha hát a Szentírás nem is szól nyilvánvalóan már a Jézus kora utáni birodalmakról, de szól az előtte levőkről, és ott világosan kijelenti, akár a babiloni birodalomról legyen szó, akár a perzsa birodalomról legyen szó, akár mondjuk a médek birodalmáról legyen szó, hogy Isten a történelem ura. Hát emlékezünk, Nabukadnezárnak azért kellett az erdőben laknia remeteként és megbomlott elmével, mert ezt kellett elismerni először is, hogy Isten az ura az egész világnak. Minden népnek éppen ilyen értelemben, tehát olyan hazája van, amilyet Isten ad neki. Hát így jelenti ki Pál tehát, hogy hát Isten nemzetsége vagyunk. És mi következik ebből? Meglepőnek tűnik elsőre ez a logikai összekapcsolás, de nem csak önmagában igaz a folytatás, hanem így is, hogy ez szoros okozati összefüggésben. Miben Isten nemzetsége vagyunk, azt mondja, ezért nem szabad azt hinnünk, hogy ő aranyhoz, ezüsthöz, bármiféle emberkéz alkotáshoz, vagy az emberi ész által felfogható dolgokhoz hasonló volna. És innen, tehát, hogy egy nemzetségből teremtette Isten az emberiséget, innen következményekre is el kell jutnunk. Hát mondhatjuk talán úgy is, hogy hát a teremtésben megnyilván egysége az emberiségnek, ehhez való alanyi jogunkhoz hozzátartoznak a kötelességek, amit manapság is sokszor emlegetünk, csak általában a kötelességet azt szeretjük úgy a szőnyeg alá söpörni, hogy nekünk az nem kell, csak a jogaink, de Isten bizony kötelességeket is adott hozzá. És a népeknek megvan a sajátos egyéni küldetésük, mindenkinek a maga feladata, sokfélesége, de azt mondja, hogy van egy egységes feladat is. Az, hogy keressék Istent. És valamennyien próbálnak bizonyos értelemben eleget is tenni ennek, az emberek egyéni értelemben is, és a népek világában, bár ez manapság kevésbé népekkel hozható összefüggésbe, de hát az ókorban azért még inkább a népeknek viszonylag egységes vallásos próbálkozásaik voltak. Tehát minden esetre megszületnek a különböző vallások, vagy éppen ideológiák, különféle elképzelések Istenről, és ebből bizony rengeteg van. A történelem során is, a mai világban is sokfélét találunk, de nagyon érdekes, hogy a sokféleség ez nem a jótékony sokszínűségnek a következménye, hanem azt mondja az apostol, hogy ez valójában a tudatlanság következménye. És ezért szólít fel aztán megtérésre az apostol. Hogy hagyjunk fel a saját istenkép faragásunkkal végre. Hagyjunk fel a bálvány imádásunkkal, a magunk elképzelte vallásos élettel, mert Isten sokkal, de sokkal nagyobb annál, mint amit mi el tudnánk képzelni. És mindaz, amit mi magunk teszünk Istennek, vagy Istenért, az valójában mind ilyen vallásos, babonás, bálvány imádó dolog. Mert az igazi vallás arról szól, amit Isten tesz értünk. Hiszen ő a teremtő, nem mi gyártottuk őt, még akkor sem a bálványokat gyártunk, és szobrokat faragunk szó szerint, vagy átvittebb értelemben faragunk magunknak Isten képet. Hát ő az, aki teremtett, ő az, aki éppen ezért megajándékozni akar minket. Ez az igazi Isten hitnek a jellemzője. Hát az Istent kereső ember éppen ezért legfeljebb csak megsejthet valamit Istenből, de hát legtöbbször látjuk, hogy nem tud túllépni önmagán. Olyan kicsinyes Isten képekben gondolkodunk. Egyházon belül sokszor azt gondoljuk, hogy hát Isten csak annyira képes, amennyit mi elképzelhetőnek tartunk. És azt mondjuk, hát ez lehetetlen. De azért sokszor persze kapunk biztatást, hogy akár hát egy kis hidegzuhany cáfolatul, gondoljunk mondjuk itt a dél-amerikai kórházba a Procristről, ja, hogy elmondták, hogy hát tulajdonképpen emberileg teljesen lehetetlen. Hát ha csak annyiból tudtak volna kiindulni, ami emberileg lehetséges volt, akkor minden bizonnyal ez a kórház nem létezhetne. Most pedig áll, és napról napra megtapasztalják azt, hogy a lehetetlen valósul meg benne. Hát ilyen értelemben valóban lehetetlen Istent megismerni, és éppen ezért lehetetlen fölfogni, hogy ő milyen is, de számára azt is mondja, hogy a Jézus például Istennek minden lehetséges. Hát az más kérdés, hogy még a görög vallásosság az elég földhöz kötött volt, és így kell szinte egyenesen fogalmazni, ha megnézzük, hogy milyen életet éltek az ő isteneik a legendáik szerint. Hát elég bűnös istenek voltak, hogy ezt most egy kicsit a zsidó keresztény oldalról fogalmazzuk meg. Hát ha görög oldalról fogalmazzuk meg, akkor is minimum azt kell mondani, hogy hát esendő emberszerű istenek ezek, akik mindenféle ballépéseket követnek el, meg kicsinyesek, féltékenyek és hasonló. Hát ez valóban nem segít minket ahhoz, hogy Istent megismerjük. De ő mégis megjelenik az ember számára, és ugye, ahogy emlékszünk a beszéd elején is, arról beszél az apostol, hogy hát van nektek egy ismeretlen Istennek állított oltárotok, na őt fogom én most nektek hirdetni. Hát ez a titokzatos, hogy Isten nem ismerhető meg az emberi lehetőségeink alapján, se vallásos dolgok alapján imádkozhatunk évszázadokon keresztül, de pusztán ettől nem ismerjük meg Istent. Lehet sok jót tenni és buzgolkodni, de pusztán ettől nem ismerjük meg Istent. Akkor tudjuk csak Istent megismerni, ha ő maga jelenti ki magát nekünk. Hát ezért merészel az apostol előállni, én most jövök, és hirdetem nektek ezt az ismeretlen Istent, hogy ti is megismerjétek. Eddig tudatlanok voltatok, de most ismerjétek meg, és térjetek meg ehhez az Istenhez. Mert hát el kell ismerni, hogy a bálványimádásnak a lényege az mindig az, hogy át akarunk hidalni egy szakadékot Isten és az ember között. Egy nagy-nagy szakadék tátunk, és ezt próbáljuk valahogy betömködni. Pedig ez egy végtelen mélységű szakadék, ebbe akár mennyi dolgot dobálunk be a legjobb dolgainktól kezdve akár a bűneinkig, az sose fog megtelni. De mindig azt szorgalmazunk, hogy ez szűkebb legyen ez a szakadék. Legyen közelebb egymáshoz a két oldal, vagy legyen kisebb a luk benne. De ez nem fog menni. A bálvány imádásban igazából éppen ezért nincs logika. Hát ha csak emberileg elképzelt istenségekkel foglalkozunk, akkor sose tudunk túllépni az emberén, tehát egy valódi Istent nem is lehet így elérnünk. És másrészt persze az is a logikátlan, hogy bármennyire is Isten keresésnek tűnik ez a sokféle bálvány, amit az aténiek is műveltek, hát nem véletlenül háborgott Pál apostol lelke, mert valójában ezek épp az ellenkezőjét érik el, és épp az ellenkezője, ez valójában nem Isten keresése, hanem Isten elleni lázadás. Persze bálványok nem csak akkor voltak, és nem csak a primitív vallásosságnak a jelei, és nem is csak ókori, meg nem is csak ilyen különféle mondjuk afrikai törzseknél föllelhető értelemben találunk bálványokat, hát bármi lehet gyakorlatilag bálvány, inkább azt kéne mondani, hogy mi nem. Hát nincs is olyan dolog itt a Földön, ami ne lehetne bálványnak, és ami valamilyen csoport számára nem válik ténylegesen azzá. Ideológia is lehet, személy is lehet, pénz is lehet, vagy a hatalom éppen, vagy az elismertség. Szeretném, ha megbecsült tagja lennék a társadalomnak, és van, akinek ez annyira fontos, hogy az a legfontosabb dolog, hogy hát milyen módon vélekednek róla az emberek. Nem véletlenül fogalmazott így Luther, hogy hát az a te Istened, amin a szíved csüng. Mivel persze ez nem az igazi Isten a legtöbb esetben, ezért úgy is mondani, hogy hát ez a bálványod. Testi vágyak is lehetnek, házastárs is akár lehet, vagy bármi, személyes tárgy is akár ilyenné válhat, hogyha az lesz a legfontosabb, de még vallásos dolgok is ott lehetnek. A gyülekezetbe járás maga, vagy az Isten tiszteleti részvétel is, az a legdöbbenetesebb, amikor a proféták elmondják, hogy az, amit ti vallásosan a törvény szerint tesztek, ugye áldozatot mutattok be, ünnepeket tartottok, az nekem nem tetszik. Ezt mondja Isten. És így valóban felkavaró Pál apostol beszéde, hogy hát ez mind akkor nem csak hiába való, értelmetlen, hanem egyenesen káros. És elmondja, hogy a bálványimádás egyrészt tudatlanság, ezt Isten egy darabig elnézte, de a bálványimádás másik oldalról Isten elleni lázadás, és ezért most mindenkit felszólít, hogy térjen meg. Itt most neked is szól Isten igéje, hogy térj meg a bálványimádásból. És így kanyarodik vissza a kezdeti témához, hogy itt a sok bálvány a városban. Hát nagyon vallásosak vagytok, mondja ugye nekik, csak az a baj, hogy ez nem az igazi Isten. Ezt az ismeretlent most én előszedem nektek, lássátok, hogy ti valami biztonság kedvéért valamit tettetek, hogy ott azért meg ne sértődjön egy olyan Isten, akiről nem tudtok. Na most akkor vegyétek tudomásul, hogy őt hirdetem, és ezért térjetek meg hozzá. És a vallásos embernek is meg kell térnie tehát, ugyanúgy, ahogy az aténi vallásos embereknek, a magunk keresztényszerű vallásából is meg kell térnünk ahhoz, amit Jézus hirdet, hiszen mi magunk is olyan földhöz ragadtak tudunk lenni. Mi is úgy vitatkozunk, mondjuk a Samária eszonya, hogy akkor a Garizém hegye, vagy éppen a Sion hegye, vagy a Golgota hegye, hol kell Istent imádnunk? És Jézus meg továbbra is csak azt mondja újra és újra, hogy egyik helyen se valójában, mert Istent lélekben kell imádni. Ő nem úgy kötődik egy helyhez, hogy csak ott lehetne vele találkozni. A mai Zsoltár 10. versében egy konkrét hivatkozást is találunk az újfordítású Bibliában a 31. versre, ezért is került egyrészt elő, meg hát összességében is, ha föl tudjuk egy kicsit idézni, az ítélet annyira központi témája ennek a Zsoltárnak, és a népek ítélete, hogy hát így került ez most elénk, hiszen végül az apostol ráterelődik erre az utolsó témára is, és aztán ez lesz idézőjelben az ugródeszka, hogy most már tényleg rátérjen a fő témájára, Jézusra. Ez az akkori ember számára is, meg a mai ember számára is nagyon irritáló. Arról hallani, hogy van egy felettem levő hatalom, neki felelősséggel tartozom, és megítéli az életemet, hát erről jobb volna hallgatni manapság. És hát sajnos sokszor lehet, hogy meg is tesszük ezt, akár félelemből, akár ki tudja más magyarázatokat találunk ki, de Pál mégsem kerüli ki ezt a témát. Hát hogy is kerülhetnék ki, hiszen ez a lényege az evangéliumnak. Abban az értelemben legalábbis, hogy Isten nem egy szenilis öreg úr, aki észre se veszi talán a bűneinket, de legalábbis hát elnéz fölöttük, és nem törődik vele, nem huny szemet. Azt mondja, hogy Krisztust azzal a hatalommal ruházta fel, hogy miután kihozta őt a sírból, élők és holtak felett ítéletet tartson. És ez az ítélet igazságos és személyválogatás nélkül pont olyan, mint a Zsoltárban is hallhattuk. Nem a szegény vagy a gazdag között különbséget téve fog ítélni, nem semmiféle emberi dolog szerint nem. Se a hatalmunk, vagy éppen hatalom nélküliségünk, vagy nemünk szerint, vagy hovatartozásunk szerint, családunk szerint, vagy éppen politikai beállítottságunk szerint, vagy nemzetiségünk szerint, nem. Hiszen ettől függetlenül egy vérből teremtett minket, ennek megfelelően egy módon ítélkezik az emberek felett. És azt mondja, hogy a tudatlanságodat eddig elnéztem. De most mindenki mindenütt térjen meg. Hogy miért? Hát azért, mert ennek az ideje akkor is biztosan elérkezik, ha most még lehet legyinteni. Pál három szilárd tényt közöl a hallgatóival. Hát az első az ezzel kapcsolatban, hogy ez az ítélet, ez tehát egyetemes lesz. Isten ítéletet mond az egész földkerekség fölött. nem lehet elbújni előle, meg nem lehet azt mondani, hogy hát nekem ez nem Istenem, én másik Istenhez tartozom, és mit tudom én, mivel próbál az ember menekülni, se élő, se holt, se magasrangú, se alacsony sorsú, senki nem tud elmenekülni előle. Aztán ítélete tehát olyan, ami igazságos lesz. Ez a második, amit mond. Részrehajlás nélküli. Nem azt nézi, hogy hát kinek milyen jó a lobby ereje, vagy éppen milyen kis pénzeket tud a zsebembe dugni, hogy jobb ítéletet hozzak. Ez az emberi szinten sajnos temérdek alkalommal megvalósul. De nem ilyen. Nem is olyan ítéleteket hoz, amit mostanában is időnként tapasztalunk, hogy a bíróság nem tud dönteni egy ügyben, és azt mondják, hogy hát bizonyíték hiány, elejtjük a vádat, vagy legalábbis felfüggesztjük az eljárást, és nem tudunk dönteni. Hát bizony ez az ember ítélete. Ahhoz van kötve, ami a személyig el tud jutni. De Isten belelát a szívedbe, ott már nem lehet ilyen eset, hogy bizonyíték hiány bármi elmaradjon. Mert az ő ítélete valóban igazságos, ő mindent tudni fog, az indítékainktól kezdve a legapróbb rezdülésünkig, és ezért ez tökéletesen igaz ítélet lesz. És végül a harmadik, amit ezzel kapcsolatban szilárdan leszögez az apostol, hogy tehát ez biztosan eljön ez az ítélet. Ki van tűzve a napja? Azt mondja, rendelt egy napot. Lehet, hogy én nem tudom, mert ilyen értelemben nem volt kihirdetve, és nem jelent meg a magyar közlönyben, hogy most melyik napon lesz ez, de azt mondja az apostol, ez ki van tűzve. Ez a nap egyre közeledik. Az időpont még nem nyilvános, de a bíró személye az már ismert. És itt ér véget a mai szakaszunk, tulajdonképpen elmondja, hogy Isten ezt a bírót, akit feltámasztott a halálból, rendelt el az ítéletre. Így térünk Jézushoz. Hát ő hozzá megtérve lehet ezen az ítéleten valami módon mégis menekülést találni. Hiszen ha belegondolunk, egy igazságos ítélet, az nem lesz a javunkra. Ha csak az igazság számít, akkor bizony a mérlegünk az puszta negatív értékekből fog állni. De mégis Jézus az, aki a váltságával a benne hívők számára tud ezen változtatni. A kárhoztató ítéletet át tudja fordítani nem a szemlehunyás miatt, hanem a bűnbocsánat miatt. Felmentéssé tudja tenni, mert valaki már átvállalta a büntetést. És tulajdonképpen ez a böjt lényege is. Megtérni a bűneinkből, és elfogadni Jézus áldozata révén Isten bocsánatát. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy a te nemzetséged lehetünk, bármilyen népből is származzunk. Áldunk azért, hogy te a teremtőnk vagy, és áldunk azért, hogy a te képedet hordozhatjuk magunkon, mégis megvalljuk bűnbánattal, hogy oly sokszor igyekszünk ezt eltakadni. Oly sokszor keresünk más hatalmakat és más isteneket. Szeretnénk letagadni, hogy a tiéd vagyunk, elfutni tőled, odafutni másokhoz. Rettegünk az ítéletettől, hiszen mi más lehetne ennek döntése, mint a kárhozat. Ezt nagyon jól tudja a szívünk ott belül, akkor is, ha hadakozunk ellene. De áldott légy, hogy te rendeltél egy férfiút, akit a halálból feltámasztva bírói székedbe ültettél. Ő fog majd ítélkezni. Ő, aki meghalt a mi bűneink miatt. Ő, aki megfizette a váltságot. És éppen ezért az ő ítélete úgy lehet igazságos, hogy a benne hívőnek mégis kegyelmes. Egyedül ebben reménykedünk. Hát, ha magunkra nézünk, akkor Dániellel együtt csak azt kell megvallanunk, hogy semmi esélyünk. Vagy éppen Ézsaiás szavaival még a legjobb cselekedeteink is csak bűnös ruhadarabok rajtunk. Mégis adtál megváltót, Urunk, adtál lehetőséget, hogy a böjti utat végig járva eljuthassunk a te keresztedig. Ott van a mi megváltásunk és életünk. Végül áldunk téged, Urunk, azért is, hogy lezárhattuk a tavalyi évet, nem csak abban az értelemben, hogy elmúlt már, hanem áttekinthettük mindazt, ami benne történt, és most az árszámadást hozzuk meg, de add nekünk, hogy ez ne csak pénzügyi legyen, hanem tudjunk előtted számot adni önmagunkkal is, hogy mit kezdtünk a 2012-es évvel, mi az, amit benne nekünk ajándékoztál, mit tékozoltunk el, mi az, amit kamatoztatni tudtunk, mi az, amit mi is csak elástunk a földbe. Ítélj meg minket. Ítélj meg, mert a te igazságos ítéleted mégis a lehető legjobb számunkra. Nem olyan, mint az emberi ítéletek, akár magunk ítéljük magunkat, akár mások minket. Nem valóban mindent együtt lát. Nem rejthető el előled semmi, de mégis Jézus Krisztuson keresztül látsz minket az ő keresztjén által. És ezért áldunk és magasztalunk téged. Az ő nevében szólítunk meg közös imádságunkkal is. Mi atyánk,